Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat két hetenként jelentkező magazin műsora a Nyolcágú Kereszt adását hallgatják. A mikrofonnál Szentkereszti Tamás köszönti Önöket. Második adásunkban a hajléktalansággal, a hajléktalan emberekkel foglalkozunk, mivel ez a Szeretett Szolgálat egyik első és talán az egyik legjelentősebb területe. Elsőként hallgassuk meg Kozma Imre atya gondolatait, hogy mit jelent a Szeretett Szolgálatnak a hajléktalan ellátás.
Bizony be kell látni azt, hogy ez egy olyan terület, amit az embernek akkor is fel kell vállalni, ha itt a remény az körülbelül annyit jelent, hogy legalább ennek az embernek nevet tudunk adni, nevén ismerjük, annyi, hogy felismerjük azt, hogy ennek az embernek szüksége van ránk, mondjam azt, hogy nekünk is szükségünk van rájuk. Én azt hiszem, hogy valóban igen komoly lelkületre van szükség ahhoz, hogy az ember eljusson odáig, hogy valóban ezekért az emberekért vagyunk. Tudomásul kell vennünk azt, ezekben az esetekben különösképpen is az, hogy megszabadultunk attól, hogy azt kutatjuk, keressük, hogy miért jutott idáig ez az ember. Nyilvánvaló, ha tovább szeretnénk vinni, akkor ezzel is kell foglalkozni, de ez szakma. Hanem valóban itt a találkozásokról van szó. Arról, hogy ezekkel az emberekkel is készek vagyunk találkozni.
Atya gondolatai után közelítsük meg a témát egy kicsit szakmai oldalról. Mi az, ami a legfontosabb, mi az, amit a Szeretett Szolgálat nyújtani kíván a hajléktalan embereknek? Ezeket Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője mondja el most nekünk.
A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat álláspontja szerint a hajléktalan embernek elsősorban a másik emberre van szüksége. Valakire, aki fontos neki, és akinek ő is fontos személy szerint. A hajléktalanná váló emberek ugyanis nem csupán az otthonukat és korábbi életüket veszítik el, hanem a kapcsolataikat is. Nem marad körülöttük senki, aki aggódna értük, akitől segítséget remélhetnének. Jellemző és sajnálatosan gyakori módja a hajléktalanságig vezető útnak, amikor a válás után újra édesanyjukkal élő férfiak elveszítik idős anyukájukat. Sokszor már csak ő maradt nekik, ő volt az utolsó olyan ember, aki szerette és a maga eszközeivel óvta őket még a külvilágtól és a következményektől. Amikor ez az utolsó kapocs is elszakad, az ember magára marad és lelki értelemben védtelenné válik. Nincs már, aki megállíthatná, ha csúszni kezd a lejtőn. Szakemberek szerint a hajléktalanná válás általában együtt jár a magányossá válással. A többiek elmennek mellette, ő ott marad a sarkon. A tankönyvek ezt úgy írják le, hogy az utcán élő emberek fokozatosan kiiratkoznak a társadalomból, kapcsolataikkal együtt a mindennapos normáikat is elveszítik. Ebben a helyzetben nem biztos, hogy a szállás jelenti a legjobb segítséget. Persze arra is szükség van, de nem mindegy, hogy a betegség okát keressük, vagy a tüneteket kezeljük. Az otthon elvesztése a legtöbb esetben már valaminek a következménye, és nem a bajok eredete. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat meggyőződése szerint a hajléktalanságból kivezető út hosszú folyamat olyan, mint a gyógyulás egy súlyos betegség után. Azzal kezdődik, hogy a magányos emberek megtapasztalják, nincsenek egyedül. Vannak még, akikre ők is számíthatnak.
Hamarosan 5 óra lesz, Máltai Hírek rovatunkban a Szeretett Szolgálat híreit hallgathatják.
Máltai Hírek. Köszöntöm Önöket, ez a Máltai Hírek, a mikrofonnál Parák Eszter. A legszegényebb családokban élő gyermekek támogatására kérte a parlamenti képviselőket Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke. A karitatív szervezet vezetője az új országgyűlés megalakulásának napján névre szóló levélben fordult az összes képviselőhöz és az országgyűlés munkájában résztvevő tisztségviselőkhöz. Több mint 20 éve kísérjük a szegény negyedekben, zsákfalvakban, nyomott telepeken felnövekvő gyerekek sorsát. Helyettük és értük fordulunk Önhöz. Kérjük, hogy a most kezdődő történelemfordító, jövőt álmodó építő parlamenti ciklusban mindennapos képviselői teendői között legyen gondja rájuk, írja a parlamenti képviselőknek küldött levelében Kozma Imre atya. Új nagymestert választott a szuverén máltai lovagrend. A rend 80. nagymesterévé Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinettót választották, aki egy évig a rend ideiglenes nagymesteri helytartója volt. Az új nagymester feladata többek közt a rend alkotmányának 2017-ben megkezdett reformjának folytatása, hogy az jobban alkalmazkodjék az utóbbi évtizedek fejleményeihez. A rend jelenleg 120 országban van jelen világszerte. Több mint 2000 projektet vezet az egészségügyi és szociális területen 120 fős orvosi személyzettel és önkéntesekkel. Konferenciával zárta a hajléktalan ellátás krízis időszakát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szakmai napon hangsúlyozták, a téli krízis időszakban a társadalom szolidaritása mellett idén is nagy szükség volt a szociális munkások szakmai munkájára, az intézmények tevékenységének összehangolására. A konferencia végén átadták a krízis időszak segítője díjat Ozsvát Tímeának. Ez a díj a területen dolgozó szociális szakemberek elismerése azon kollégáik számára, akik kiemelkedő munkát végeztek a legkeményebb téli időszakban. A nyári őszi hónapokban a hajléktalan ellátásban nagyobb hangsúlyt kapnak az egyéni esetkezelések, tovább folytatódnak a különböző rehabilitációs programok, melyek során számos hajléktalan ember kap segítséget élete újrakezdéséhez, a munkába álláshoz és önálló életvitelének megteremtéséhez. Három aluljáróban 5 hónapon át valósítottak meg rehabilitációs programot a Máltai Szeretetszolgálat vezetésével a budapesti hajléktalan embereket ellátó szervezetek, valamint a fővárosi rendészeti szervek. A Deák Ferenc téri, Ablaha Lujza téri, valamint a Kálvin téri aluljáróban végzett munka során szociális térképet készítettek, és egyéni szociális diagnózist felállítva keresték a segítség lehetőségét. Az utcai gondozást kiegészítette a Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szolgálata, melyben kiemelt szerepet kapott a hajléktalan emberek pszichológiai felmérése. Az EMMI által támogatott projekt ideje alatt 70 az aluljáróban életvitelszerűen tartózkodó embert helyeztek el szállókon, erősödött a szervezetek közti együttműködés, és a tapasztalatok alapján a szakmát és az ellátórendszert érintő kérdéseket fogalmaztak meg. Pénzügyi fogyasztóvédelmi irodát nyitott a Szeretetszolgálat Szekszárdon. A Magyar Nemzeti Bank támogatásával nyitott iroda személyre szabott tanácsadással, tájékoztatókkal és alkalmazásaikkal segíti az ügyfeleket, hogy tudatosan döntsenek pénzügyeikről. Az iroda további kiemelt feladata a fogyasztók támogatása, hogy a lehető leghatékonyabban tudják a pénzügyi szolgáltatók felé a panaszügyeiket előadni, vagy vitáskérdések esetében a pénzügyi békéltető testület felé a beadványaikat összeállítani. Az iroda kedden reggel 9 és délután 3 óra között, csütörtökön 11-től délután 5-ig, pénteken 9-től délután 3 óráig fogadja az érdeklődőket Szekszárdon, az Auguszt Imre utca 9 szám alatt a második emelet 214-es irodájában. Havonta egyszer pedig Dombóváron várják a tanácsot kérőket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat híreit hallották.
Következő beszélgető partneremmel már többször találkozhattak a Mária Rádió hűséges hallgatói, hiszen a budapesti hajléktalanellátásban régóta megkerülhetetlen.
Nagy szeretettel köszöntjük Morva Emiliát körünkben, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiónak vezetője.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Mesélj kérlek arról, hogy hogyan kerültél a Szeretetszolgálathoz.
Hát, ez már egy nagyon régi történet, gondolkodnunk kell, hogy a történeti hűséget ne sértsem. 19 éve dolgozom a Máltai Szeretetszolgálatnál, és ha jól emlékszem, akkor az első találkozásom a Szeretetszolgálattal az egy hajléktalan konferencián történt. Nyilván a hírekből, sajtóból tudtam, hogy van egy ilyen szolgálat Magyarországon, de egy Balaton földvári konferencián, ahol én a korábbi munkahelyem delegátjaként vettem részt, ott találkoztam Vecsei Miklóssal, és kezdtünk el beszélgetni, ismerkedni egymással, illetve ő érdeklődött a munka iránt, amit én Esztergomban végeztem, ami egyrészt hajléktalan ellátás volt, másrészt pedig fogyatékosok ellátása. Azután pedig egy teljesen véletlen történet kapcsán Esztergomban épült egy máltai játszótér, aminek a vezetésére kért fel a szeretetszolgálat akkori budapesti vezetője, Győri Lajos, és akkor kezdtem el a máltai játszótéren Esztergomban dolgozni máltásként. Ez egy rövid ideig tartott csak, mert a újabb lehetőséget kaptam arra, hogy a szeretetszolgálaton belül, mert főállásban egy másik területen dolgozzam. Ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás volt. Ez a program akkor indult el Magyarországon pályázati finanszírozásból, modellkísérleti programként. Ennek ugye az a lényege, hogy egy olyan technikai berendezést vittünk az idősek lakásába, aminek a segítségével ők, ha bajba kerültek, akkor segítséget tudtak hívni, tehát a házi gondozójukat tudták ilyen módon értesíteni. Ez most már egy ilyen avitt poros történetnek tűnik, de 18 évvel ezelőtt még mobiltelefonja sem volt mindenkinek, tehát ez akkor tényleg egy igazi újításnak tűnt. Nagyon büszkék is voltunk rá, már csak azért is, és ez is fontosan a szeretetszolgálat szociálpolitikai történetében, mert hogy ezt a fejlesztést, ezt az innovációt mi hoztuk be a rendszerbe, és aztán azt is sikerült elérnünk, hogy a szociális törvényben is nevesült ez az ellátási forma, és azóta is működik, sőt állami normatív támogatás is jár irányta. Nem nagyon tudok én más olyan ellátásról, amit egy civil kezdeményezés tudott volna eljuttatni odáig, hogy egy állami feladat vállalás lett volna belőle. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módszertani vezetője voltam, és aztán egy 2-3 év múlva történt az, hogy a szeretetszolgálaton belül több lépésben vezetőváltások történtek, és akkor kértek fel arra, hogy legyek a Közép-Magyarországi régió titkára, ezt régebben még így hívták, ez most az ügyvezetésnek felel meg, és akkor jó hosszú ideig én voltam a régió titkár.
És ha jól tudom, akkor elég szorosan kapcsolódsz a hajléktalan ellátáshoz is.
Én azt gondolom, hogy aki a szeretetszolgálatban Budapesten dolgozik, bármely területén is az ellátásoknak, nem tudja kikerülni a szeretetszolgálat első feladatvállalását, amiről szerintem mindenkinek, vagy sok embernek a szeretetszolgálat jut eszébe, ez a hajléktalan ellátás. Tehát a fővárosban a kezdetén az első megjelenésünk az a hajléktalan ellátásban volt. Most már csak történelem az, hogy először egy hajón a Duna egyik mellék, vagy Holt ágában álló hajón indult el a fővárosi hajléktalan ellátás, aztán pedig a Miklós útra, aztán a vonal, tehát minden megjelenésünk az a hajléktalan ellátáshoz köthető. Nyilván ez egy olyan erős társadalmi probléma volt 20-21 néhány évvel ezelőtt, amire reagálni kellett. És egyébként a Máltának azt gondolom, hogy ez a küldetése, és a mai napig is a munka módszere is, hogyha van egy ilyen társadalmi probléma, mint akkor volt a hajléktalan kérdés, akkor arra a lehető legrövidebb időn belül próbálunk adekvát választ találni, és olyan megoldási módokat kigondolni, illetve végig kísérni, amik aztán azután tulajdonképpen beépülhetnek a klasszikus szociális ellátások közé is. Amikor én feljöttem Budapestre, ugye én vidéki vagyok, ez a feljöttem, ez azt hiszem mindannyian, akik vidékiek vagyunk, használjuk, tehát én feljöttem Esztergomból a Nagy Budapestre, tényleg először azt sem tudtam, hogy kell A pontból B pontba eljutni. Akkor tényleg a jelzőrendszeres házigondozás volt az elsődleges feladatom, de amikor régió titkár lettem, onnantól kezdve az összes intézményünk irányítása hozzám tartozott, és a legtöbb intézményünk már akkor is hajléktalanellátó intézmény volt, ezért nagyon alaposan beletanultam ebbe az ellátási formába, illetve próbáltam megérezni azt, hogy milyen problémák vannak, amikre nekünk jó válaszokat kell adni, milyen problémái vannak a hajléktalan embereknek, amikre nekünk a megfelelő választ kell megtalálnunk. Azóta is mondjuk, hogy ez ugye nem a hajlék kérdése, tehát a hajléktalan ellátás nem arról szól, hogy valakinek nincs fedél a feje felett. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ez a legkisebb probléma, hogy nincs fedél a feje felett, ennél sokkal összetettebb problémával állunk szembe, és egyénenként más és más típusú problémával. Az egész hajléktalan ellátás végig gondolása, illetve a szolgáltatások nyújtása azért is bonyolult, mert hogy minden egyes hajléktalan ember problémája más és más lehet.
Mennyire volt kiépülve a hajléktalanellátó rendszer a szeretett szolgálaton belül? Mennyit kellett alakítani rajta, mennyire köszönheti neked a szeretett szolgálat, illetve a te irányításod alatt mennyit változott ez a rendszer?
Hát én azért azt mindenképp el kell mondani sok nagy betűvel, hogy a hajléktalan ellátás legfontosabb Máltás Emberevecsei Miklós, tehát én mindent tőle tanultam, ami hajléktalan ellátásban létezik. Az alapokat is ő tette le a Málta hajléktalan ellátása kapcsán. Az én feladatom ezekre az alapokra való építkezés volt. Nyilván illetve az alapok, azok ugye egyfelől a szociális törvényből eredeztethetőek, hiszen ott azért jól definiálva le volt írva 93-tól, hogy néz ki az intézményrendszer, amit ellátási kötelezettségből működtetnie kell kerületnek, fővárosnak. Nyilván ehhez tudtunk mi is igazodni, de természetesen a szemlélet, ami sokkal fontosabb minden esetben a Máltában, azt kellett életben tartani, amit Miklós elkezdett, illetve azon kellett tovább gondolkodnunk. Nem kevés energiát raktam, azt hiszem abba én is bele, hogy a kollégákkal egy irányba gondolkodjunk, tehát egyformaképpen lássuk a hajléktalan emberek gondját, baját és problémáját. Nyilván a legfontosabb mondatunk mindig azt, hogy segíteni csak jól szabad, tehát nem favágásra szerződtetjük a kollégáinkat, nem arra, hogy az üres férőhelyre hozzanak be egy hajléktalan embert, és akkor ezzel legyen kipipálva a feladat ellátás, hanem ennél sokkal mélyebb munkát szeretnénk megvalósítani az intézményeinkben, és ez a mai napig is így van. Nyilván ez nem megy másképp, mint nagyon sok beszélgetésre, tehát amiben azt hiszem, a kezdetén, amikor még jóval kevesebb intézményünk volt, és jóval kevesebb feladatunk is, talán sok energiát fektettünk, hogy nagyon sokat beszélgettünk a kollégákkal, és nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy akkor hogyan lehetne személyre szabottabban, izgalmasabban működtetni a meglévő kereteken belül a Málta hajléktalan ellátását. Nagyon fontosnak gondolom, hogy az új kezdeményezéseknek, amik a kollégáktól jöttek, azoknak mindig próbáltunk teret adni, próbálunk a mai napig is teret adni, hogy ne legyen az, hogy a jó ötletek azok zátonyra futnak, hanem hogy tényleg ki lehessen próbálni magukat a kollégáknak is, ami azt hiszem, hogy inspiráló a munkájuk tekintetében. Az én időszakom alatt sok nappali melegedő indult be, a Feszti úti átmeneti szálló és éjjeli menedékhely, az utcák, én már igazából nem is emlékszem, de azt hiszem, talán ennek nincs is jelentősége. A mai napig nagyon szívesen beszélgetek a hajléktalan ellátásban dolgozó kollégákkal, mert azért mégiscsak egy nagyon sajátos látásmód az övéké, nagyon sajátos szemléletmód az, amit a hajléktalan ellátásban dolgozó kollégák képviselnek.
Van-e kedvenc hajléktalanos történeted, ami egy hajléktalan emberrel vagy a terepen tapasztaltak kapcsán valamiért megragad benned?
Sok ilyen apró mozzanat van inkább, tehát kifejezetten történet nincs. nagyon jó érzés mindig hajléktalan emberekkel beszélgetni. Tehát azt gondolom, hogy az fontos számomra, hogyha akár valamelyik intézményünkben, akár az utcán hajléktalan emberrel kerülök kapcsolatba, akkor tudjak beszélgetni vele. Nagyon megható az ő ragaszkodásuk például a Máltai Szeretett Szolgálathoz. Tehát az mindig nagyon megérint, hogy a hajléktalan emberek számára a logónk, a kereszt, az mit jelent. Tehát, hogy azt hiszem, hogy olyan bizalmat szavaznak nekünk, ismeretlenül is, akkor, hogyha egy máltás pulcsi vagy póló van rajtunk. Tehát, hogy ha valaki a máltás, én mondjuk a máltás autóban ülök, és ő rám mosolyog, miközben pénzt kér a piros lámpánál, és megkérdezi, hogy hogy vagyok, akkor ez nekem nagyon fontos, hogy én is megkérdezem, hogy ő hogy van, és hogy mi van vele, és jár-e az intézményeinkben, és egyébként hogy telnek a napjaiban-e valamiben szükség. És egyszerűen azt gondolom, hogy csak ezek a beszélgetések is egy picit segítenek neki is, és persze nekem is, tehát nekem is abszolút jobbá teszik a napomat, hogy egy ilyen 2-3 perces mosolygós beszélgetést bekerültünk egymással. Nekem nagyon nagy élmény volt a hajléktalanokkal együtt eltöltött zarándoklat Rómában. Nagyon megérintett ott. Ott lehetőségem volt hosszabb ideig, több napon keresztül beszélgetni a hajléktalan emberekkel, akikkel együtt utaztunk, és az ő élettörténetük, amit ők maguk mondtak el, és nem olvastam az újságból, és nem a kollégák beszámolóiból hallottam, hanem ahogy nekem elmondták, azok tényleg mind nagyon megérintenek, és persze Ferenc pápa tanításai is, ami azóta is a fejemben van, hogy ti vagytok az egyház kincse. Ugye ez volt a fő mondani valója. Nagyon sokszor eszembe jut, és nagyon sokszor motoszkál a fejembe, hogy ez mit is jelent a mi számunkra, mit jelent az én számomra, és hogyan tudom ezt én lefordítani a munkám során. Minden nap találkozom hajléktalan emberekkel, minden nap beszélgetek 2-3 mondatot, és sosem érzem úgy, hogy ez teher lenne, vagy ez hátra vetni az egyébként elég pörgős napjaimat.
Van-e véleményed szerint bármilyen különbség egy máltai hajléktalanellátó intézmény és egy nem máltai hajléktalanellátó intézmény között?
Én azt gondolom, hogy nagyon színes a hajléktalanellátás palettája, és minden intézménynek, én ugye a fővárosi intézményeket ismerem inkább, minden intézménynek megvan a sajátos arculata, minden intézménynek megvan az erőssége, minden intézményben van valami, ami nagyon klassz, és ami nagyon jó, függetlenül attól, hogy az máltai intézmény, vagy nem máltai intézmény. Én azt remélem, hogy a mi intézményünkben, a mi intézményeink, azok nagyon emberközpontúak. És azt remélem, hogy ki tudunk lépni azokból az egyébként teljesen jó és nagyon fontos keretek közül, amit tanítanak a szociális munka kapcsán a felsőoktatásban. És itt akár nevesíthetem is, ugye azt tanulják a kollégák, hogy a bevonódás az egy nem teljesen jó történet. Én is azt gondolom, hogy nem jó. De azt is gondolom, hogy anélkül meg nem lehet végezni a munkánkat. Azt remélem, hogy a kollégáink, ha nem bevonódnak, de megérintődnek, még mindig minden nap meg tudnak érintődni az eléjük kerülő hajléktalan emberek problémái hallatán, mert hogy azt gondolom, hogy ez a megérintődés, ez tovább viszi őket azon az úton, ahol majd jól fognak tudni segíteni. Tehát azt gondolom, hogy a hajléktalan ellátásban a legfontosabb, hogy társai tudjunk lenni a hajléktalan embereknek, hogy ők azt érezzék, hogy van valaki, aki számukra, akinek ők fontosak, akinek fontos az, hogy ők mit intéztek el aznap, hogy vannak felöltözve, hogy be tudták-e tartani a szabályokat, amikre szükség van ahhoz, hogy ott a szállón mondjuk élni tudjanak. Én azt remélem, hogy az ilyen megérintődések után a hajléktalan emberek azt fogják megérezni, hogy fontosak legalább egy ember számára, és ez biztos, hogy el fogja indítani őket a gyógyulás irányába, mert hogy ugye azt mondjuk, hogy a hajléktalanság ez egy szociális betegségnek is felfogható. Nyilván, ahogy mondom ezeket a mondatokat, azt is tudom hozzátenni, hogy nagyon féltem a kollégáimat, hiszen sok ilyen megérintődés azért az ember lelkét kikezdheti, és azt gondolom, hogy talán ettől tudunk kicsit másabbak lenni, mert hogy azt érzem, hogy mi még mindig nagyon sokat tudunk beszélgetni egymással, és hogy el tudjuk mondani egymásnak azt, hogy mi fáj és hol fáj. És lehet, hogy ez egy szupervízió, lehet, hogy ez egy lelki gyakorlat, de az is lehet, hogy csak egy folyosói beszélgetés, de nem 8-tól fél 5-ig tartó munkaidőkeretben gondolkodva tudunk egymás társai lenni, hanem azt gondolom, hogy ennél sokkal hosszabb időintervallumban is.
Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, hallgassuk meg Bognár László kollégánk riportját, aki Árdaházi András szociális munkással és több hajléktalan emberrel beszélgetett az utcai gondozószolgálatok tevékenységéről.
Árdaházi Andrásnak hívnak, bölcsész szakon végeztem az egyetemen, a hajléktalan ellátással 2012. november 1-én ismerkedtem meg, akkor csöppentem bele. Én Budán dolgozom utcai szociális munkásként, és Budán a Máltai Szeretett Szolgálat van jelen, mint utcai szociális szolgálat. A hajléktalan emberek nagyon jól ismerik a Máltai Szeretett Szolgálatot, a Máltai Szeretett Szolgálat autóját, a mi utcás egyenruhánkat, és sokszor be sem kell mutatkoznunk, hogyha új ügyféllel találkozunk. Rögtön tudják, hogy a Máltai Szeretett Szolgálattól jöttünk, aztán természetesen nevet cserélünk, de azt gondolom, hogy nagyban megkönnyíti ez a munkánkat. A krízisautó szolgálat teljesít ügyeletben van, fogadja a diszpécserhez beérkező lakossági és egyéb hívásokat. A diszpécser továbbítja ezeket a krízisautósok felé, és kimennek a helyszínekre, megnézik a bejelentett rászorulót, hogy nehogy baj érje a tél folyamán a hidegben. A krízisautó az akut helyzetben nyújt segítséget, az nem egy gondozási folyamat. Az éppen veszélyben vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalan emberhez megyünk ki, és akkor az adott problémát oldjuk meg. Amikor elszállítjuk a hajléktalan ember krízisautósként egy szállást nyújtó intézménybe, akkor ott szociális munkással találkozik, és ő próbál neki segíteni. És egyébként most is ismerek olyan hajléktalan embert, aki az utcán feküdt télen a krízisautó vitte be, aztán jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozik.
Miklós,
én felkerültem Pestre 16. Igen, 16. decemberében. Ugye először az utcán voltam, és ugye volt, és még a mai napig is tisztelen becsülöm őket, két szocmunkás, aki felkarolt, hogy ne legyek kint, hanem volt szálló. Én nem mentem egyből szállóra, hanem az utcán voltam ki, ott aludtam. Szóval, és dolgoztam úgymond, hát itt ez a jelben, ezt a hajléktalan újságot árultam, úgyhogy éhezni nem éheztem sem, csak az, hogy kint voltam az utcán. Már hát nem találtam olyan, hát még nem is ismertem senkit. És akkor a két szocmunkás, egy hölgy és egy úr, ők felkaroltak, és akkor mindenféle okmányokat, mindent beszereztünk, elrendeztek nekem a szállót, a hajléktalan szállót, és akkor így szép lassan megismerkedtem emberek, szocmunkásokkal, nagyon jó emberek, mert tényleg csak jól tudok mondani róluk, hogy mindig azt látták bennem, hogy valamit még tudok feljebb lépni. Tehát úgymond majdnem azt, hogy felkaroltak, hogy láttak bennem egy lehetőséget, hogy nem hagyom már magamat, hanem szeretnék mindig újat. Mert én hiába vagyok 54 éves, tanulok még mindig. Kezdtem a déli, Pályaudvarnál van az a feszti, hajléktalan szálló, onnan kaptam a lehetőséget ide, a Miklós utcai szállóra. Itt megismertem Andrást, és nagyon sokat segített, az biztos, mindenféle téren. És ő is, csak azt láttam bennem, hogy van bennem lehetőség, akkor ki kell aknázni, már milyen szakszereket használok. És akkor mindig annyira, hogy hát, ezt is csinálom, oldjuk meg ezt is csinál. És akkor így lassan eljutottam oda, hogy egy albéletbe kerültem.
Van több hajléktalan személy, aki nagyon, nagyon mélyről jött, és most lakásban vagy szállón lakik, és teljesen másképp érzi magát, mind lelkileg, mind testileg. Többen közülük dolgoznak, és azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat volt ugyan, de nagyon megéri.
Volt-e, vagy van-e a Máltának abból valamilyen konfliktusa a szakmával, hogy mi egy felvállaltan keresztény szervezet vagyunk? Összeegyeztethető-e a kereszténység, a hit azzal, hogy mi nem feltétlenül csak hívőkkel dolgozunk?
Nem hiszem, hogy volt konfliktusunk. Azt gondolom, hogy ezt a kezdetétől mi nagyon vagányan felvállaltuk, és itt ezt a vagányságot direkt mondom. Sohasem csináltunk titkot abból, hogy mi egy keresztény szervezet vagyunk, és hogy a munkatársainktól is kérjük, hogy ilyen elvek mentén gondolkodjanak és segítsenek. Abból sosem volt konfliktus. Voltak ilyen kérdések, ha most visszaemlékszem, jó pár évvel ezelőtt, de 10-15 évvel ezelőtt, hogy és akkor ugye mi csak a keresztény embereknek segítünk, vagy a vallásukat gyakorló embereknek segítünk, szó nincs erről, sosem volt szó erről. Tehát bárki, aki bajba került, annak nekünk segítenünk kell, pont amiatt, mert hogy keresztény szervezet vagyunk, és nincsen személyválogatás. Én azt hiszem, hogy ahogy látom így az elmúlt sok-sok-sok évet a hátunk mögött, a szervezetet nagy tisztelet övezi a keresztény, mi volt a miatt is. Tehát, hogy, és ez egyébként nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy ez egy olyan érték, amire nagyon kell mindannyiunknak vigyázni. Mert hogy ez egy plusz értéke a szervezetünknek, ezt minden kollégánknak tudni kell, hogy tényleg erre vigyázni kell, hogy ne devalválódjon, vagy váltódjék apró pénzre, de hogy ez az érték, amit mi vallunk, ez mindenképpen nagy tiszteletet vált ki a környezetünkben.
Volt egy aluljárós projekt, amire a főváros külön forrás biztosított, és ez három kiemelt aluljáróban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan embereknek a segítését célozta. Összefoglalnád ezt a projektet?
Igen, ez egy nagyon izgalmas program volt, a minisztérium támogatásával valósult meg, és igazából a társadalmi nyomás volt az, ami ezt a programot életre hívta. Tehát ezt úgy fordíthatnánk le, hogy olyan nagyon szembetűnő volt már ennek a három aluljárónak a nagyon rossz állapota, hogy a főpolgármester úr is kérte a minisztériumot, hogy történjen már valami, hiszen az aluljárót használó emberek nagy többsége nem értette, hogy miért kell minden nap ott fekvő hajléktalan emberekkel találkozniuk, és hogy miért nem lehet itt valamit tenni. A program tényleg egy nagyon gyors és nagyon intenzív időszakban tudott megvalósulni, és igazából a végeredményeként azt mondanám el, hogy mi azt kértük a támogatótól, tehát a minisztériumtól, illetve a fővárostól is, hogy az aluljáró világát próbáljuk meg szabálysértőkre és nem szabálysértőkre szétválasztani. Szabálysértőnek gondolunk mindenkit, aki az éppen aktuális, vagy az éppen a jogszabályokat nem tartják be, tehát a szabálysértési törvénynek nem megfelelően viselkednek az aluljáróban. Itt gondolhatunk az illegális árusokra, a prostituáltakra, az életvitelszerűen ott tartózkodó hajléktalan emberekre, a kábítószertárulókra, és nagyon sok ilyen csoportot ismerünk mi magunk is a hajléktalan, vagy az aluljárókban. de ők nem csak a hajléktalan emberek. Tehát ez volt a legnagyobb üzenete a programnak, hogy az aluljárót szét kellene bontani szabálysértőkre és nem szabálysértőkre. Ha szabálysértővel találkozik a hatóság az aluljáróban, a rendőrség, akkor járjon el úgy, ahogy ezt a jogszabályok számára lehetővé teszik. Függetlenül attól, hogy hajléktalan emberről van szó, vagy nem hajléktalan emberről. A nem szabálysértők között, hogyha van olyan, akinek szociális problémái vannak, akkor mi már velük biztos, hogy fogunk tudni foglalkozni. Tehát akkor nekünk már csak a szociális problémák maradnak meg, és a nagyon kemény szabálysértés ügyek pedig nem. Nyilván itt ez egy nagyon érzékeny terület, hiszen a szociális szakma mondja azt, hogy a rendőrség kellene a munkája mellé. Ezzel nagyon óvatosan is kell bánnunk. Nyilván itt meg kell találni mindenkinek a jól körbeírt saját területét. Mindenkinek tényleg azt tudjuk mondani, hogy mi sem örülünk annak, és egyáltalán nem támogatjuk, hogy a hajléktalan emberek az aluljáróban alszanak. Azt gondoljuk, hogy ez nem méltó az emberi élethez, tehát a hajléktalan embereknek is sokkal jobb lehetőségeik lennének annál, mint sem, hogy az aluljáróban aludjanak. A program legfontosabb megállapításait továbbítjuk a támogató minisztérium felé és az önkormányzat felé is, és azt gondolom, hogy ennek a gondolkodásnak a közeljövőben lesz folytatása. Nyilván nagyon fogunk figyelni arra, hogy ez egy megfelelő mederben történjen.
Mi az, amit egy járókelő, egy hajléktalan mellett elhaladó ember esetleg segíteni tud? Van-e valami tanácsa a szeretett szolgálatnak, hogy mit érdemes mondani, tenni, mit nem?
Én azt gondolom, hogy ez mindig a mi hangulatunktól is függ, meg a mi éppen aktuális lelki állapotunktól. Én mindenki tudok arra biztatni, hogy mindenki beszélgessen egyszer-kétszer hajléktalan emberrel. Az semmiben nem kerül, azzal biztos, hogy nem okozunk kárt, biztos, hogy nem teszünk rosszat sem a hajléktalan embernek, sem magunknak. Azt hiszem, hogy mi magunk is töltekezhetünk egy-egy ilyen beszélgetésből, olyan élményekhez juthatunk, olyan élettörténeteket ismerhetünk meg, amelyek fényében lehet, hogy a saját életünk is egy picit más megvilágításba fog kerülni. Az, hogy adunk-e hajléktalan embernek valamit, az már egy másik kérdés. Nyilván ez is abszolút a helyzettől függ, amiben ott belecsöppenünk. Mi nem nagyon támogatjuk azt, hogy mondjuk az aluljáróba a lakosság vigyen a pokrócot, meg élelmiszert, meg bármit, mert hogy azt gondoljuk, hogy ezzel a mi munkánk egy kicsit nehezedik, hiszen a hajléktalan ember azt fogja megélni, hogy valaki őt itt szereti, és oda lejár hozzá, és még takarót is visz neki, meg ennivalót is visz neki. Ezzel ugye azt érjük el, hogy mi viszont nem fogjuk tudni őt onnan elmozdítani, hiszen neki fontosabb lesz az, hogy minden nap a virágboltos levisz neki egy kávét, és a valamelyik házból pedig kap ebédet. Ami nagyon-nagyon fontos és nagyon jó kapcsolatok, hiszen az beszélgetés elején erről beszéltünk, hogy a hajléktalan embereknek ilyen kapcsolatokra van szükségük ahhoz, hogy fel tudjanak állni. Úgyhogy ezeknek a kapcsolatoknak nem az aluljáró a szintere. Hát az lenne jó, hogyha ezek a civil segítők, ezek bejönnének az intézményeinkbe. Tehát, hogy mi azt el tudnánk érni, hogy jó minőségű, megfelelő szállást tudjunk biztosítani a hajléktalan embereknek, és mi valóban kevesen vagyunk ahhoz, hogy mindenkinek jó minőségű kapcsolatot is tudjunk biztosítani. Tehát, hogyha ezek a civil segítők bejönnének a szállásnyújtó intézményeinkre, és ott beszélgetnének a hajléktalan emberekkel, és ott gondolkodnának arról, hogy akkor hogyan tovább, vagy mire lenne szükség, akkor ez egy jobb tere lenne a segítésnek, mint az aluljáró.
Sokan úgy gondolják, hogy a hajléktalanokkal végzett munka csak télen jelentős. Azonban a hideg nélkül is számtalan tennivaló várja a szociális munkásokat, hiszen a hajléktalan embereknek nem szűnnek meg a problémáik a meleg beálltával. Fontos ezért, hogy ne csak télen a hidegben figyeljünk hajléktalan embertársainkra, ha időnk engedi, elegyedjünk szóba velük, vagy segítsünk úgy, amit a szívünk diktál. Ahogyan télen egy forró tea életet menthet, úgy a kánikulában egy ásványvíz jelenthet segítséget. Két hét múlva újra várjuk a hallgatókat,
akkor a nevelőszülői hálózattal ismerkedhetnek meg. Ha kapcsolatba lépnének velünk, írjanak a radio@matai.hu e-mail címre. Köszönjük a figyelmet! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.